Az a helyzet, hogy a női test, mint biológiai létező olyan sok szinten terhelt kulturális és történeti hagyományokkal, hogy nagyon nehéz a női egészséget lehámozni a szexualitásról is fordítva. És nagyon sok évszázadon keresztül az a helyzet, hogy az orvoslás művelői főleg férfiak voltak, akik különvizsgálták a férfi testet, és csak úgy hébe-hóba néztek rá a női testre. És úgy, hogy a női test a vágy titokzatos tárgyaként mindig egy kicsit tabu volt önmagában, ez generációról generációra átörökítettük egymásra, és ehhez járt egy nagyon súlyos orvosi nem tudás is. És napjainkban tartunk ott, hogy végre minőségben kezdtünk el női testtel foglalkozó kutatásokat végezni, és most már áll rendelkezésünkre annyi adat, hogy kezdjük megérteni, hogy mi történik a nőkkel. Amit meg kell ugranunk párkapcsolaton, meg társadalmon belül is, az, hogy bizony nem működünk mi egyformán férfiak és nők biológiailag, és az, hogy egy nő számára különféle szakaszok lehetnek hormonálisan természetesek, az egy férfi vagy egy társadalom számára még egy újdonság, míg egy férfi számára egy hormonális nap mindig teljesen ugyanolyan, mint az előző. Egy hétfő nap folyamán ugyanazok a hormonális változások mennek végbe egy férfival, mint kedden. Egy nőnek pedig egy március 1-i hétfő gyökeresen különbözhet egy március 28-ai hétfőtől. Azt gondolom, hogy a tabutlanításban rengeteget segít az, hogyha értjük azt, hogy mivel van dolgunk, hogy hogyan működünk mi nők, és nevén merjük nevezni a benyomásainkat, meg az érzéseinket. A férfiaknak pedig azt ajánlom, hogy merjenek kérdezni arról, hogy mi pontosan min is megyünk keresztül.
Társadalmi szinten mennyire értjük azokat a tényezőket, amelyek orvosilag hatnak, orvosilag gyógyítják, vagy megelőznek problémákat a nők esetében? És ezt kérdezem azért is, mert az elmúlt években lényegében ömlenek ránk az összeesküvés elméletek, akár a HPV oltás kapcsán is.
Igen, azt gondolom, hogy rendkívül nehéz dolga van egy embernek, akinek nincsen egészségügyi végzettsége. Ha megpróbálunk felelősségteljesen tájékozódni az interneten, hát nagyon-nagyon-nagyon ritkán történik meg az, hogy nem zúgunk bele egy fekete lyukba véletlenül, és találjuk magunkat konteókkal szembe. Az a helyzet, hogy ami az egészségügyi információszerzés kulcsmomentuma, az az, hogy mindig ellenőrizni kell a forrást, hogy amit olvasunk, az kiszerint van úgy, mint ahogy olvassuk. Nagyon fontos az, hogy orvosi információk akkor hitelesek, hogyha sok-sok nagyon jó minőségű kutatás állítja ugyanazt. Vagyis bizonyos megfigyeléseinket kell sorjázni, és a sok-sok-sok korábbi megfigyelés sorjázásának a megfigyelése utáni sorjázás után mondjuk azt, hogy úgy tűnik, hogy amit állítunk, az valóban igaz. Úgyhogy ha tájékozódunk az interneten, akkor óvaintek mindenkit attól, hogy bárkinek a véleményére, akár az én Benkovics Júlia véleményére hallgasson, a vélemények nem érnek semmit. Ami nagyon fontos az az, hogy a rigorózus, szigorú orvostudomány jelen tudása szerint mi az, ami jó, mi az, ami rossz, mi az, ami ajánlott, ilyen például a HPV-oltás.
Hogyha visszatérünk a tabu témákhoz, mi a tapasztalatod, mennyire vannak tisztában a fiatal hölgyek önmagukkal, a testük működésével, amikor először elmennek nőgyógyászhoz, mennyire vannak képben önmagukkal?
Azt gondolom, hogy itt nagyon nagyot mentünk az elmúlt években, nagyon szép a fejlődés, egyre többet tudunk, ma nagyon okos kérdéseket kaptam, és láttam, hogy a ma engem kérdező nők nem ma kezdtek el foglalkozni a saját egészségükkel, mégis még mindig nagyon sok olyan nő van, aki önhibáján kívül keveset tud a saját működéséről. Én elvégeztem egy orvosi egyetemet, és a végén is maradtak kérdéseim a női testről, és nagy fájdalmam, hogy alsóban is inkább a sündisznó egészségével, meg emésztésével foglalkozunk, és keveset foglalkozunk a saját reproduktív működésünkkel. Úgyhogy haladtunk sokat, de még mindig nem tudunk eleget, és mindenkit bíztatok arra, hogy kérdezzünk, nincs olyan, hogy buta kérdés, nincs olyan, hogy hülyeség, én se tudok semmit az autók működéséről, ha elmegyek autószerelőhöz, megkérdezem a legbutább kérdést is, kérdezzetek nyugodtan a női test működéséről, a férfi test működéséről, minél többet kérdeztek, annál többet fogtok tudni.
De kit kérdezzünk, mert lehet arra példát találni, hogy egy családban a gyermek felteszi a kérdést, és a szülők azt válaszolják rá, hogy van még erre időt, nem most kell ezt megtudd, és ehhez hasonló válaszok érkeznek.
Nagyon örülök neki, hogy ezt mondod, mert szülőként felelősséggel tartozunk a gyermekünk világba való belecseperedéséért, és ha valaki embert hozott a világra, akkor számolnia kell a biológiával és a szexualitással kapcsolatos kérdésekkel. Azt javaslom minden szülőtársamnak, hogy ideje korán készüljenek fel ezekre a kérdésekre. Mama, mi ez a menstruáció? Apa, mi ez az izi, ami lóg a lábad között? Igaz-e, hogy az unoka testvérem gyerekét nem is a gólya hozta? Ezekre a kérdésekre kész válaszokkal érdemes felkészülni, már akár a 2-3 éves gyerekek mellett is, mert el fognak jönni a kérdések, és többnyire nem egy gyertyafényes, hangulatos összcsaládi családi felvilágosítás kapcsán, hanem zöld bappucolás közben 3,5 éves korban fognak jönni azok a kérdések, amikre nagyon-nagyon jó, hogyha vidáman és magabiztosan tudunk válaszolni, akár a szexualitásról, akár a női nemi szervről, mert hogyha azt kommunikáljuk a gyermekeink felé, hogy a test működése egy természetes és csodálatos dolog, akkor ők is bátrabban fognak létezni benne, és bátrabban fedezik fel a működését.
Mikor tartsunk, melyik az az életkor vagy életkorsáv, amikor érdemes már a szexualitásról, szexuális kérdésekről beszélni a gyermekekkel, azért, hogy valós információt kapjanak megbízható forrásból, ne pedig a saját kortársaiktól, akik lehet, hogy pont ugyanannyira nincsenek képben, csak ilyen fél és negyed információkkal rendelkeznek, de azt nagyon hangosan mondják. Nem rossz indulatból természetesen.
Igen, ez szerintem minden anyukának a rémálma, hogy hazajön a másodikos gyereke az iskolából, és elmeséli, hogy mit mondtak az osztálytársai. Az a helyzet, hogy ez, kedves barátaim, ez meg fog történni mindenkivel. A szexuális nevelésben az elmúlt évtizedekben volt egy ilyen téves koncepciónk, hogy majd egyszer csak mi irányítjuk ezt az eseményt, és mi fogjuk azt mondani, hogy édes drága Benedekem, ide erre a fotelre ülje le, és apa meg mama majd mondanak most valami nagyon érdekeset. Ez egyáltalán nem így történik a valóságban, hanem úgy, hogy organikusan alakul a gyermekünkben a kíváncsiság, és váratlan pillanatokban tesz fel puhatolózó kérdéseket. És akkor járunk a legjobban, hogyha ezt a természetesen megfogalmazódó kíváncsiságot próbáljuk megkövetni, és hagyjuk, hogy a gyerek természetes kíváncsisága vezesse ezt a folyamatot. Ezért javaslom mindenkinek, hogy készüljön fel ezekre a kérdésekre. Testben, lélekben nagyon szuper edukációs platformok vannak már az életkorra ajánlott szexuális tudás, meg egészségügyi tudás tekintetében. Ha az ember a Google-be beírja, akkor például a Kint a Lovon Alapítványnak nagyon szuper tudományos tartalmai vannak arról, hogy mennyit és meddig kell mondani akkor, hogyha 4 évesünk kérdez. De tényleg nem tudunk nagyot hibázni, hogyha a 4 évesünk kérdésére válaszolunk pont úgy, mint amire ő kíváncsi.
Említetted, hogy az utóbbi években nagy előrelépés történt annak kapcsán, hogy mennyi mindent tudunk magunkról, mennyi mindent tudnak magukról a nők. Hogyan lehet ezt a szintet még tovább fejleszteni, mire van szükség ahhoz, hogy a nők, akár szülők, akár fiatalok többet tudjanak magukról, és ahhoz, hogy a férfiak tudjanak többet a nőkről.
Én azt gondolom, hogy a beszélgetés az, amire a legtöbb szükségünk van. Merjünk kérdezni egymástól, és merjünk kérdezni az orvosunktól is. Vegyük tudomásra, hogy senki nem tud mindent, és amikor a legokosabbak leszünk életünkben, még akkor is nagyon buták leszünk. Mindenről bátran tegyünk fel kérdéseket újra és újra, vegyünk le könyveket a polcról. Akár kérdezzük meg ezt a buta ChatGPT-t is, szelektáljuk a válaszokat, szelektáljuk a forrásokat, és minél jobb kérdéseket teszünk fel, annál jobb válaszokat fogunk kapni.